Milyen sokszor van, hogy elő van a lényeg, és aztán nem tudsz odafigyelni, mert hogy mi történik a háttérben, nem? Mert sokszor van ez így. Sokszor van ez így. Na, elérkeztünk az utolsó darabjához a frissítésnek, és izgalmas témánk van. Az a címe, hogy buli van, mert Lukás 14-ben leszünk, ahol Jézus beszél egy fickóról, aki bulit szervez, és ezt a részt fogjuk megnézni. Jól meg fogjuk nézni magunknak, és tanulni fogunk belőle. De előtte még elmondok nektek egy sztorit. 2 hete történt, elmentünk kirándulni. Ugye Pesten az ember el akar menni kirándulni, akkor mit tudom, kimegy a Hármasatárhegyre, megy a Normafára, vagy kicsit utazunk egy órát, akkor már Pilisben vagyunk. Hegyekbe kirándul az ember. Itt hová megy az ember kirándulni? Vagy elmegy az Ásotthalmi erdőbe, vagy elmegy Pusztaszárra, így van. Mi elmentünk a Tisza ártérre, ott is elég nagy erdő van, ott nálunk Alsóvárosnál. Ott láttunk őzet, 3 méterre szaladt át az ösvényen alattunk. Tiszta izgalomban volt a fruzsi, mert ő látta meg először. Na, úgyhogy 2 hete ott kirándultunk, mint egy 1,5 órát ott voltunk benn, ennyit bírtunk, mert mindegy, nem lövöm le a poénját a történetnek. Igazából rám jött a pisi, jöhetnék, sokat ittam, és ott muszáj volt. Lemaradtam egy kicsit, és nem, és akkor elengedtem magam, igen, tehát. És egyik pillanatra a másikra megtámadtak. Figyeltek már engem. Figyeltek. Egyszerre 20 szúnyog. És amikor nagyon kell pisilned, és már jön, és ezek egyszerre rád mennek, és egyszerre beléd mélyeztik, tehát nem az, hogy csiklandoznak egy kicsit, és utána, tehát van idődles, hanem egyszerre szúrnak. Elkezdtem táncolni. De közben nem bírod elállítani, úgyhogy jól néztem ki utána, tehát a nadrágom, a cipőm, a zoknim, mindenem olyan lett. És mindig imádkozom, vagy meg gondolkodom, hogy miért történnek velem bizonyos dolgok. Kérdem az Urat mindig, hogy hát azért legalább mondd el, hogy mi volt ennek az értelme. Igen. És aztán lett, mert hát az értelme az ez volt, hogyha ha leveszed a szemed arról, amit tenned kéne, akkor jó nagy felfordulást csinálsz magad körül. Tehát ha leveszed a szemed arról, amit tenned kéne, akkor jó nagy felfordulást csinálsz magad körül. És ezt tanultam belőle. Tehát lehet, nem hallottam még pisilős sztorit a Gyüliben, nem baj. Tőlem fogsz még, biztos. De ja, hogyha levesszük a szemünket arról, amivel foglalkoznunk kéne, akkor abból tényleg nagy felfordulás lesz. És ezt tanultam én az elmúlt 17 évenben, a kereszténységemben, nem csak a saját életemből, mások életéből is, hogy tehát ezt látom, hogy senki sem azért csinált felfordulást az életében, mert Jézust követte, hanem azért, mert nem követte Jézust azon a bizonyos területen. Tehát sosem úgy történt felfordulás, és mert követte Jézust. Úgyhogy nagyon fontos, hogy beszéljünk egy picit arról, hogy miért lettünk teremtve, ott van a jegyzetedben is. Mi okból lettünk teremtve. Itt van, ha leveszed a szemed arra, mert igazán figyelned kell, abban nagy felfordulás lesz. Aztán a következő. 2 okból lettünk teremtve, egyik, aztán a másik. Hogy dicsőségére legyünk Istennek, ez az egyik célja Istennek velünk, hogy az ő dicsőségére éljünk, és az ő dicsősége legyünk. És a legteljesebbek az életben akkor vagyunk, amikor az ő dicsőségére élünk. Még akkor is, amikor teljesek vagyunk, de vannak nehézségeink, amikor teljesek vagyunk, de betegek vagyunk, akkor teljesek vagyunk, és van olyan problémánk, ami lehet, hogy nem is fog megoldódni az egész, tehát az élet, ebben az életben. Csak akkor, amikor az örökkévalóság másik oldalára vagyunk. Tehát a legteljesebb életet úgy tudom élni, és ez az élet, amikor az ő dicsőségére vagyok. És ezért mondom azt, hogyha levesszük a figyelmünket, a szemünket arról, ami Isten dicsőségére van, akkor felfordulás lesz az életünkben. Másik az, hogy azért lettünk teremtve, hogy megnyerjük a világot. Ugye, mert ha ez nem lenne, akkor a legteljesebben az ő dicsőségére akkor lennénk, ha amikor átadtuk az életünket Jézusnak, eltűnünk, és ott vagyunk vele. És akkor minden zavaró tényező, minden probléma, minden akármi eltűnik, ott vagyunk ő vele. Ez nem tartott volna sem eddig ő neki ezt így csinálni. De ő úgy döntött, hogy maradunk. Mégpedig azért maradunk, hogy elérjük azokat, akik még nem ismerik őket. Tehát ezért maradtunk itt. Hogy elérjük azokat, akik még nem ismerik Jézust. És amikor levesszük a szemünket erről, hogy megnyerjük a világot, akkor is nagy felfordulás lesz az életünkben. Akkor is. Úgyhogy gyülekezetként, ha levesszük a tekintetünket erről a két dologról, hogy Isten dicsőségére éljünk, és hogy megnyerjük a világot, akkor nagy felfordulás lesz itt is köztünk, és körülöttünk. Ja. Na, úgyhogy most lesz egy elv, ami egy életre szóló elv, és hogyha ezt megszívleled, és megérted, és alkalmazod, akkor garantálom neked, hogy fejlődni fog a házasságod, fejlődni fog a kapcsolataid fejlődni fognak, fejlődni fogsz a munkádban, fejlődni fogsz a gyülekezetben, a szolgálatodban, az anyagi életedben, mindenhol. Ha ezt az elvet megérted, és alkalmazod. És ez az elv ez nem más, mint az, hogy az élet nem rólam szól. Az élet nem rólam szól. Oké, az élet és a gyülekezet akkor nyer igazán értelmet, amikor végre elkezdjük megérteni, hogy ezek, tehát az élet és a gyülekezet, az nem rólam szól. Nem rólam szól. Oké, mert ha az élet rólam szólna, akkor csak azok az emberek férnek be az én életembe, és azok a jók az én szemembe, és az értékesek, akik valamit adnak, akik valamit adhatnak az én problémámra. Az én problémám. És ugyanez a gyülekezetben is. Akkor jó ez a gyülekezet. Akkor vagy jó testvér. Akkor vagy jó pásztor. Akkor jó itt minden. Ha ezek a dolgok itt rólam szólnak. És az én problémámra adnak választ. Nekem szolgálnak, specifikusan nekem, az én szükségeimért töltik be. De ez egy felfordulás élet lesz ebből. Ha így gondolkodunk az életről, és így gondolkodunk a gyülekezetről. Jézus nem erre az életre hívott el bennünket. Az élet nem rólam szól. Egy kedves ember számomra, Rick Warren, az ő könyvében, a Céltudatos Élet című könyvében, nem tudom, hogy olvastátok-e, így kezdi, hogy ez nem rólad szól. Tehát ez az első lap, mielőtt még bármelyik fejezet bevezetést elkezdené, az élet, vagy nem tudom, hogy az élet, vagy azt, hogy ez, tehát nem rólad szólnak a dolgok. És ez egy alap elv az életünkre. Hogy nem rólam szól. Nem rólam szól. Úgyhogy mondjuk most egyszerre. Ez nem rólam szól. Tessék. Ez nem rólam szól. Kicsit vérszegény volt. Megpróbálják másképp, egy kicsit nagyobb szenvedélye legyen. Mondd a melletted ülőnek, hogy ez nem rólad szól. Na, tessék. Ez nem rólad szól. Ugye? Na, tehát sokkal lelkesebbek voltatok, mikor a másiknak mondtátok. Ez miért van ez? Na, igen. Igen, mert könnyen, egyébként ez így van, ez egy emberi tulajdonság. Könnyen gondoljuk a másikról, hogy ez nem rólad szól, és könnyen mondjuk, de kiakadunk, amikor a dolgok nem rólam szólnak. Ja, úgyhogy tehát nem rólam szól. Nem rólam szól. Tehát ha most azt néznénk, hogy alkalmaznánk mondjuk a házasságokra, mi lenne a 6 hónapon keresztül férjek úgy döntenének, hogy úgy szeretik a feleségüket, mint Krisztus az egyházat, és a feleségek is úgy döntenének, hogy úgy tisztelik a férjüket, ahogy Isten azt mondja. Tehát mi lenne? Tehát őrület lenne. Tehát hiba nélkül működne minden. Tehát így gondolkodnánk, hogy ez nem rólam szól. Ugye hazaér, és akkor ding, ez nem rólam szól. Egyből más hozzáállásom lesz. Hazajön a férj, feleség, mielőtt belép az ajtón, ez nem rólam szól. Megint más hozzáállás. Majd a mennybe, mi? Oké, és szolgálunk egymás felé. Aztán, ha a gyülekezetre nézem, tehát ha alkalmazok, hogy ez nem rólunk szól, hogy arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit akar Isten, nem arra, hogy én mit akarok, vagy a testvér mit akar. Figyeljetek, itt ahány ember, annyiféle akarat van, hogy mit kéne csinálni, meg hogy. Mondta nekem egy bölcs vezető, nem tudom már ki volt, ez azt mondta, figyelj, ahány ember belép a gyülekezeti ajtaján, annyi látás lesz a gyülekezetben. Úgyhogy itt egy látás van, ami Istentől van. És azt a legjobb esetben a pásztor kapja meg. Ha azt gondolod, hogy nem, neked van egy más látásod, akkor alapíts egy gyülekezetet, aminek te leszel a pásztora, és oda mehetnek majd azok, akik csatlakoznak ahhoz a látáshoz. Kommunikált sokszor, és azok, akiknek a szívére azt a látást is odahelyez Isten, majd csatlakoznak hozzá. De hogy ez is így kezdődött ez a gyülekezet, hogy leültünk egy csapatként sokan, és beszéltünk. Beszéltem arról a látásról, amit Isten adott a szívemre, és megpendítette a húrt a ti szívetekben, azok szívében, akik a csapatban voltak akkor. És azt mondták, hogy igen, ehhez én csatlakozom. Igen, Isten hív ehhez engem. És igen, hiszem, hogy van ebben részem. Úgyhogy tehát a gyülekezetre alkalmazom ezt az elvet, akkor tehát itt félre kell tegyem azt, hogy a dolgok rólam szólnak. Félre kell tegyem. Két dolgot szeretnék a gyülekezetben, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos kell legyen számunkra. Az egyik az, hogy vágyjunk és törekedjünk arra, hogy megismerjük Jézust. Ez az egyik, tehát hogy kicsoda Jézus. A másik pedig az, hogy mit akar. Tehát kicsoda Jézus, két nagyon fontos terület. Kicsoda Jézus, ismerjük meg őt egyre jobban, és mit akar Jézus. Oké? Ez két olyan kérdés, ami nem rólam szól. Ki vagyok én? És akkor van egy jó nagy listám, hogy ki vagyok én, meg milyen vagyok, meg hogy vagyok. És mit akarok én? Ugye? Sokszor a szolgálatunk az erről szól. Elmondom, hogy ki vagyok én, és mit akarok én. De nem. Gyülekezet arra szól, hogy kicsoda Jézus, és ő mit akar. És én ebben hogy tudok belépni. És hálás lehetek, hogy én ebben benne lehetek. Mert igazából Isten, tehát nagy kockázatot vállal, most legyünk őszinték, bármelyikünkkel, hogy bevon az ő munkájába. Szerintem sokkal jobban meg tudná nélkülünk csinálni. Nem? Tehát ez olyan, amikor azt mondom, hogy jó, gyere, Fruzsika, csináljuk meg azt, ami a dolgom, és akkor, vagy mint amikor Szepi mesélte, hogy valamit megszereltek Mátéval. Tehát többet jutottak hátra, mint előre. De a kapcsolatuk az mélyült. És jobban felnézett az apukájára utána Máté. Ja, úgyhogy nem rólunk szól. Nem rólunk szól. És ahhoz, hogy igazán megértsük ezt az elvet, hogy nem rólunk szól, 4 dolgot fogunk ma felsorolni, 4 pontunk lesz a mai üzenetben. Az első ez, gondolkodj úgy, mint Jézus. Ahhoz, hogy megértsük, hogy az élet és a gyülekezet nem rólunk szól, ahhoz el kell kezdjünk úgy gondolkodni, mint Jézus. Ugye múlt héten beszéltünk arról a témáról, hogy olvasd a Bibliát, és tedd, amit mond. És figyelj, ha vannak bizonyságaitok erről, nem tudom, hogy elkezdtétek-e, gondolom, jó párotoktól hallottam, ha van bizonyságotok erről, akkor majd mondjátok el. Akár mondjátok el itt a gyülekezet előtt, akár majd, mikor vége van az Isten tiszteletnek, bekapunk pár szendvicset, aztán körbeülhetünk, és akkor is el lehet mondani. Kaptam egy SMS-t tegnap előtt, hogy nem tudom már, hogy írta, most nem akarom kikeresni, de fantasztikus dolog minden nap olvasni a Bibliát. Felkiáltója. Tehát írt valaki, aki felfedezte azt, hogy mit jelent minden nap egy picit. Egy 5-10-15 percet olvasni a Bibliát. És lehet, hogy rákapott azt olvas többet, nem tudom. De a lényeg, hogy teljesen fel van dobódva. Ja. Úgyhogy jó olvasni a Bibliát, mert minél többet olvassuk, ugye? Miről volt szó múlt héten? Most nem megyünk át az üzeneten, de egyre inkább úgy fogunk gondolkodni, ahogy ő. Tehát olvasom a Bibliát, és egyre inkább úgy fog gondolkodni, mint Jézus. Mert az az igazság, hogy sok olyan keresztényre találkoztam már, akik járnak gyülekezetbe, de nem úgy gondolkodnak, mint Jézus. Tehát ez teljesen normális a gyülekezetben, az egyházban, hogy eljárnak, rendszeresen ott vannak, de mégsem úgy gondolkodnak, ahogy Jézus. És most tudnunk kell, minél többet olvasom a Bibliámat, minél inkább vele járok, annál inkább úgy fog gondolkodni, ahogy Jézus gondolkodik. Ja. Tehát olyan ez, mint a házasság, minél régebb óta, ideális esetben. Minél régebb óta vagy a házastársaddal, annál jobban ismered meg. Hogyha a dolgok jól mennek, ugye? Tehát nem az, hogy két elszeparált életet élünk, hanem tehát azért ismerkedünk is a 10, 15, 20, 25, 30, 40 év alatt. Ja. De hogy egyre jobban fogom megismerni őt. Ja. Emlékszem, amikor mielőtt még szülő lettem volna, mindent tudtam a nevelésről, a gyereknevelésről, ugye, tehát így van ez az emberrel, hogy mielőtt még csinálná, vagy mielőtt még benne lenne, már elolvassa a könyveket, meg tudja, és Tesco-ban ott van a hisztis gyerek, nekem még nincs gyerekem, és fetreng, meg ki van akadva valami édessége, mert ő nagyon akarja, és hát tudod, én gondolom magamba, és okos Balázs, nevelési tanácsadó, hogy milyen szülei lehetnek. Biztos nem foglalkoznak vele, sokkal, sokkal normálisabb lenne ez a gyerek, hogyha valószínűleg az anyja a szappanoperákat nézi otthon, az apja meg áll, de le van a garázsban, és szerel valamit, ha kell, ha nem, szétszerű, csak ne legyen otthon. Tehát ha többet foglalkoznák vele, biztos nem lenne ilyen. Aztán amikor az én gyerekem toporzékolt ott a Tesco-ban, na, az teljesen más volt. És akkor rájöttem, hogy ezek a rafináltak gyerekmagasságba teszik a TikTokot. Tehát minden, ami kiakasztja a gyereket és amit akar, azt arra a szintre teszik le, ahol ők látják meg. Tehát direkt hergelik a gyerekemet. Úgyhogy meg kidolgozok egy stratégiát, hogyan büntessem meg őket ezzel. Pakoljátok csak le nyugodtan. Nem tudom, még nem gondolkodtam ezen, de csak valami bosszút. Na, de hogy semmi szülő, vagy sem a gyerek nem volt rossz, sem a szülő nem volt rossz. Egyszerűen egy olyan kívánságát hergelték fel a gyereknek szándékosan, amivel aztán nagyon nehéz elbánni egy kisgyereknek. Na, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy minél inkább benne vagyok valamiben, és kapcsolódom ahhoz, és csinálom a szülőséget, annál inkább ismerem meg, hogy mi is ez a szülőség. És szülőnek lenni, és nevelni a gyerekemet. Tehát úgy gondolkodni, mint Jézus. Olvasni a Bibliámat, tenni azt, amit mond, és egyre inkább úgy fog gondolkodni. Mert egyszerűen meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk. És higgyetek el, minden régebb óta jársz ő vele, annál inkább meg fogod ismerni őt. És annál inkább úgy fogsz gondolkodni, mint ő. És Itt ebben a részben, Lukás 14-ben olvastunk egy partiról, de amúgy Jézus egy parti arc volt. Tehát nagyon szerették őt meghívni bulikra. Az első csodáját is egy bulin csinálta, egy esküvőn, egy menyegzőn. János evangéliumának a második részében, nem fogjuk ott kinyitni, csak mondom a helyet, esetleg el akarod olvasni. És a vízből bort csinált. Tehát Jézus egy olyan fickó volt, akit részegesnek, meg zabálónak hívtak, mert ilyen emberekkel barátkozott, és leült velük, és ő nem volt részeges, de volt, hogy együtt ivott velük. Volt, hogy együtt evett velük. És egy asztalnál nem a vallásos farizeusokkal, hanem ezekkel az emberekkel. Ezért volt az ő titulusa az, hogy a bűnösök barátja. A bűnösök barátja. És ő erre büszke volt szerintem. Ők bántani akarták, vagy ők megbélyegezték, szerintem ő erre büszke volt. Ja, úgyhogy azt szoktam mondani, hogy a vallásos emberek hülyék. Vallásos emberek hülyék. Tényleg hülyék. Tehát itt, amit mi mindjárt olvasunk, tehát be a Lukás 14-be, meghívták Jézust egy vendégségbe a vallásos emberek. Meghívták őt. És azért hívták meg, hogy átverjék. Azért hívták meg, hogy törbe csalják, csapdába csalják. És ezzel mondom, hogy hülyék. Tehát, hogy lehet becsapni Jézust? Nem? Tehát, hogy na Jézus, hány ujjat mutatok a hátam mögött? Na? Hármat. Honnan tudtad? Hát én teremtettem azokat a kis virsli ujjakat. Hát honnan? Honnan tudtam volna? Tehát, hogy lehet becsapni Jézust? Hogy lehet csapdába csalni? Sehogy. Sehogy. Tehát ezért mondom, hogy nem normálisak. De mégis megpróbálták, és amúgy beteges, ahogy csinálták, mert felhasználtak egy beteg embert rá. És kihasználtak egy beteg embert. Persze a beteg ember meggyógyult, mert hát Jézussal találkozott, tehát ez neki egy jó nap volt. Ezeknek a farizeusoknak még nem volt jó nap. De beteges az egész helyzet, mert meghívták magukhoz ezt a beteg embert is. Valami vízkóros, vagy milyen ember volt ez. Tehát ilyen föl volt püffedve, megtartotta a végtag, megtartja a vizet, és szinte majszét durran annyira tele van, és már hólyagos, meg mit tudom én, tehát ilyen csúnya betegség. És Jézus közelébe helyezték ezt a beteg embert, oké? Tehát valamelyik farizeusnak a házába hívták meg őt, sok farizeus volt ott, és tudták azt, nem véletlenül hívták ezt a beteget, nem véletlenül rakták oda az ő közé, mert tudták, ha Jézus meglátja, mit csinál, megsajnálja és meggyógyítja. Oké? Tehát ezt tudták a folyamatot, hogy ez fog történni. Na de, ezt szombaton csinálták. Direkt szombaton csinálták. Mert elvileg szombaton nem szabadna ilyet csinálni, az ő véleményük szerint. Oké? Tehát ez volt a turpisságban, és ez volt a csalás, és ez volt a csapda benne. Hogy Jézust, úgymond, belekényszerítik egy ilyen helyzetbe. Mondván magukban az, hogy csoda történhet, ugye? De csak a mi rendszerünkön keresztül. Oké, és ezt mondják a vallásosak. Minden történhet, de csak úgy, ahogy mi mondjuk. Minden történhet, de csak úgy, ahogy mi mindig is csináltuk. Minden történhet, de csak a vallási rendszerünkön belül. Tehát ne okoz nekünk meglepetést, ne csináld másképp, mint ahogy mi csináltuk az elmúlt 10-100-150 évben. Úgy csináld, és akkor elfogadjuk a csodát. Ha másképp történik a csoda, akkor az nem fér bele. És persze Jézus eléggé alaposan kizökkentette őket a rendszerükből. Mert fogta és meggyógyította őket szombaton. Meggyógyította ezt a beteget szombaton. És valójában a halálának az oka Jézusnak az ez volt. Hogy nem fért bele a vallásos emberek rendszerébe. Ja, úgyhogy ott a beteg, így csinál Jézus, meggyógyítja, kicsit, mint hogyha ezzel bemutatott volna nektek, ezt nektek a vallásosságotokkal, nem érdekeltek, és legalábbis ez az én fordításom, jó lenne egy ilyen fordítás, és nem úgy, nem biztos, hogy jó lenne, de se baj. Tehát, és akkor Jézus azt mondja erre, hogy, mikor zokon veszik, hogy hát szombaton gyógyított, meg mit tudom én, azt mondja, hát miért, hogyha valakinek a fia, vagy az ökre beleesik a kútba szombaton, akkor nem mentenéd ki? Hát dehogy nem. Hát akkor, és akkor se fért be nekik. Akkor se fért össze a kettő. Mert tök mindegy, van rajta sapka, nincs rajta sapka, öljük meg. Öljük meg. És, tehát úgy gondolkodni, mint Jézus, erre válaszolva, mert itt kiderült, hogy ők hogy gondolkodnak, a saját rendszerükön belül, másképp nem történhetnek a dolgok, csak a saját rendszerben, Jézus elmond egy sztorit. És itt kapcsolódunk bele a Bibliába, most fogjuk olvasni, mert itt megláthatjuk azt, hogy Jézus hogyan gondolkodik. Oké? 12. vers. Azt mondja, ezután Jézus a házigazdához fordult. Oké, most fogjuk megmondani a frankót. Amikor vendégséget készítesz, ne a barátaidat, testvéreidet, rokonaidat, vagy a gazdag szomszédaidat hívd meg. Hiszen akkor viszonzásul ők is meghívnak téged, és ezzel már meg is kaptad a jutalmadat. Magyarul azt mondja ezzel Jézus, hogy figyelj már, házigazda, mondjuk, akik itt vagytok. És hát házigazda, mert te hívtál itt mindenkit el. Hát így körbenézek, mindenki ugyanúgy néz ki. Mindenki ugyanabból a háttérből van. Tehát csak ugyanolyan férbek közétek? Csak ugyanaz férbek közétek? Csak olyan emberrel tudsz együtt lenni, akkor olyan, mint te? Csak olyan ember felé tudsz szolgálni, mint te? Csak olyan embertől tudsz elfogadni szolgáltatni, mint te? Ez baj. Ez baj. Inkább, 13. vers, szegényeket, bénákat, sántákat és vakukat hív meg vendégségbe. És tudja, hogy ezen a ponton ezek a vallásos emberek sóhajtoztak jobbra-balra ezerre, tehát fortyogtak magukba, mert abban az időben szegénynek, vaknak, sántának lenni, vagy bénának lenni, az szellemi alantasság volt. Azt gondolták, hogy vagy ő, vagy a szülei valami bűnt elkövettek, ami miatt ez a következmény van az életükben. Ezért van az, csak egy zárójeles, tedd ahová akarod, János 9-ben van egy születésétől fogva vak ember, akit Jézus meggyógyított, és a tanítványok megkérdezték Jézus, hogy ki vétkezett? Ő vagy a szülei? Hogy ilyen vak lett. Tehát ott van a gondolkodás rendszerükben az akkori embernek, hogy akkor lesznek ilyenek azok az emberek, hogyha ő vagy a szülei valamit elkövettek, bűnt. Oké, és Jézus most itt az árja, tiszta farizeus nemzedéknek itt beszól, hogy miért csak ugyanolyan embereket látok itt közületek, és az egyetlen beteg, az csak azért van itt, hogy engem megszívassatok. Oké. Tehát hívjatok szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat hív meg vendégségbe. És figyelj, 14. vers, akkor boldog és áldott leszel, mert ők nem tudják a meghívásodat viszonozni. Az igazság szerető emberek feltámadásakor pedig majd megkapod ezért a jutalmadat. Ja. Tehát Jézus mutatott egy jó nagy fricskát nekik, hogy skacok, nem ilyen kedvesen, de azt mondja, hogy igazából túl sokat foglalkoztok magatokkal, a ti kis vallási rendszeretekkel. Gyertek most meg ki a dobozatokból. Foglalkozzatok azzal, akik igazán Isten szívén vannak. Foglalkozzatok azokkal. Akik nem a ti vallásos rendszeretekben vannak, akik el vannak választva Istentől, akik nem ismerik még Istent. Azokkal foglalkozzatok. És egy gyülekezet, aki úgy gondolkodik, ahogy Jézus, az így gondolkodik. Az azért él, hogy tehát nem úgy gondolkodik, hogy mit tehetnénk önmagunkért. Mit tehetnénk, hogy itt minél jobban érezzük magunkat. Mit tehetnénk, hogy minél jobban érezzük egymást. Hanem bármit csinálunk. Tehát a focit szervezünk, nagyon jó. De szervezzük olyanok úgy, hogy oda sok külsős ember jöjjön be, aki még nem ismeri Jézust. Vagy ha valaki akar szervezni egy fotós klubot, Nem tudom, hogy ki ez, aki szeret fotózni, de én kluboknak a híve vagyok. Ha valaki szeret valamit, ez a hobbija, és ebbe fel tud töltekezni, akkor csinálja. De ne egyedül csinálja, és ne hívőkkel csinálja, hanem nem hívőkkel. Ezért jó ez a zeneműhely is egyébként, amit csinálnak a Dezsőjék. Azt szeretném kérni, a zenész vagy, akkor gyere. Ha nem, akkor sok helyed nincs itt a zeneműhelyben. Ja. Mert Dezsőjék is ezért csinálják. Ja. Úgyhogy, tehát, és tudom, és ismerek ott néhány srácot, akik akár nem is hívők még, de jönnek, mert szeretnek zenélni, élvezik, akarnak fejlődni. És Jézus belép az életükbe többieken keresztül. Fantasztikus. Tehát lehetünk mi is így nyitottak. Mi az, ami érdekel engem? Csinálj kézműves. Csinálj kézműves szombatokat, vagy bármi, de oda ne csak nem magunknak, hogy legyen egy jó kis női összejövetelünk, vagy jobban összeismerkedjenek a gyűlis lányok, hanem legalább a fele legyen gyűlin kívüli. Mert bármilyen energiát, bármit beleteszünk, tegyük bele azért, mert van egy szívünk. A bénákért, a sántákért, a vakokért, a szegényekért, mert ezek azok az emberek, akik el vannak választva Istentől. El vannak választva Istentől, és szükség van arra, hogy találkozzanak Jézussal. Ja, úgyhogy egy gyülekezet, aki Krisztusként gondolkodik, ez nem azt mondja, hogy mit tehetnénk önmagunkért, hanem mit tegyünk, hogy elérjünk embereket Krisztussal. Hol van a szegény? Hol van a béna? Hol van a vak? Szükségük van Jézusra. Hol van? És gyerünk. Okay. Tehát nem úgy gondolkodni, hogy te nem olyan vagy, mint mi, úgyhogy ne gyere. Hanem gyere. Tehát nyitottak vagyunk. Mindegy, hogy tetkós vagy, mindegy, hogy fülbevalós vagy, mindegy, hogy hosszú vagy, mindegy, hogy kopasz vagy. Majd csinálom mind a kettőt itt fönn tisztul, itt meg növesztem majd is. Hosszú vagy, kopasz. Mint nagypapám reggel. Mindig röhögtem. Na, de hogy mindegy. Tehát mindegy, hogy hajléktalan vagy, mindegy, hogy prostituált vagy, mindegy. 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 Beférsz. Beférsz, mert érted van. Érted van. Érted van. És hogyha így élünk, és ezt csináljuk, akkor ez dicsőségére lesz Istennek, mert azt tesszük, amit ő akar. Azt tesszük, amit ő akar. Ja, úgyhogy emberek nem ismerik Jézust, sokan nem ismerik, és igazából ezért mennek a pokolba. Nem azért, mert csúnyán beszélnek, vagy rosszul öltözködnek, valaki véleménye szerint. Vagy azért, mert rosszul viselkednek. Tehát nem azért mennek az emberek a pokolba, meg valamit rosszul tesznek, hanem egyetlen dolog miatt, mert nem ismerik Jézust. Ja. És azt vettem egyébként észre, hogy amint megismerik Jézust, Isten elkezdi belőle rendbe rakni a dolgokat. Elkezd szépen lassan rendbe tenni dolgokat belőle. És egyre inkább az ember elkezd úgy gondolkodni, és úgy látni, hogy Jézus. Ja, úgyhogy mi egy olyan gyülekezet akarunk lenni, és vagyunk, akik azok után megy, akik nem ismerik Jézust. Ja. 15. vers azt mondja, ekkor az egyik vendég azt mondta Jézusnak, milyen boldog az, akit Isten királyságában fognak vendégül látni. Hát, tehát ez egy olyan oda nem illő. Tehát Jézus beszél a bénákról, a vakokról, meg a mit tudom én kikről, szegényekről, és akkor itt valaki úgy... milyen boldog az, aki már ott van Isten királyságában, és mit mond, és akkor, hogy akit Isten királyságában fognak vendégül látni. Tehát ez olyan szelleminek hangzik. De amikor a 100 éve bibliaiskolát elvégzett testvérünk, úgy egy oda nem illő, de nagyon elvont, nagyon szelleminek tűnő mondatot úgy beereszt. De senki nem tudja hová tenni. Vagy másfél óra kéne, hogy megmagyarázzuk, hogy most ez miről szólt, vagy hogy van. És de igazából szinte azt mondja, hogy azt mondja itt ez a mókus, ez a vendég Jézusnak, hogy hát én itt vagyok. Annak nem örülsz, hogy én itt vagyok? Hát én legalább bent vagyok. Ők nincsenek bent, de én legalább bent vagyok. És ja, tehát ez megmutat egy hozzáállást akár a mai nap is. Nem úgy értem mai nap itt és most, hanem a kereszténységbe, hogy ez a gondolkodás, ez a nem a krisztusi gondolkodás, hanem az, hogy hát nem örülsz, hogy itt vagyok? Hát örüljél már, hát itt vagyok, hát itt vagyok. Hát nem, hát örüljél már, és köszönöm szépen. Hogy én legalább itt vagyok. Ők nincsenek itt. És gyakran előfordul az, hogy mi gyülekezeti emberek könnyebb vallásossá válunk egy, és aztán elkezdünk úgy gondolkodni magunkra, hogy mi vagyunk a jó srácok, és azok, akik nincsenek itt, meg nem akarnak eljönni, vagy nem tudnak eljönni, vagy nem ismerik Jézust, ők meg a rossz srácok, és akkor így bedobozoljuk magunkat. Így őket meg úgy. És aztán azt mondom erre, hogy ez gáz, mert mi nem a jó srácok vagyunk. Egyikünk sem a jó srác. Azért, mert ismerjük Jézus, ez nem azt jelenti, hogy mi a jó srácok vagyunk. Egy dolgot jelent, hogy mi itt vagyunk. Mi a megmentett srácok vagyunk. Akik meg lettek mentve, de nem a jók. Tehát a megmentettek vagyunk. Köszönöm szépen. Látod már, hogy legalább egy poárnyi vizet kiizzadtam, úgyhogy gyorsan pótoljam. Nagyon köszönöm. Kiamlik, és akkor ott a konnektor is. Végigjátszom a történetet a fejemben mindig. Tehát mi vagyunk a megmentettek, ami azt jelenti, hogy egy nap mi halottak voltunk. Éltünk, éltük az életünket, valamilyen életet, de holtak voltunk, halottak voltunk, belül. És aztán nyilván ennek a hatására a külsőnk is egyre halottabb volt, de aztán Jézus megtalált bennünket, és élőkké váltunk. Megmentett srácokká váltunk, és ugyanez kell legyen a többiekkel is, akik nem ismerik Jézust. Hogy nekik is megmentetté kell válni. Nekik is szükség van, mert halottak. És ez csak úgy fog megtörténni, ha elkezdünk úgy gondolkodni, ahogy Jézus. És ha úgy gondolkodunk, ahogy Jézus, akkor elkezdünk úgy tenni, és úgy élni, ahogy Jézus. És amikor ezt tesszük, akkor mindent el fogunk követni, hogy ez a béna, ez a vak, ez a szerencsétlen, ez a szegény, az a nem tudom milyen beteg ember átvitt értelembe, és akár, de mindent megteszünk azért, hogy bejöjjenek. Mert az egész nem rólunk szól. Ja, úgyhogy... Ezért fontos, tehát fontos ezt megértenünk, mert lehet, hogy van olyan dolog, ami nem tetszik. Akár abban, ahogy csinálunk valamit. Könnyen meglát. De itt kell bejön az elf, hogy ez nem rólam szól. Nem arról szól, hogy tetszik, vagy nem tetszik. Valami. Igyekszünk mindent azért tenni, hogy ezzel meg tudjuk szólítani a mai ember. Ezért lesz az majd, amikor szeptemberben lesz egy új üzenetsorozat. Ó, azok a 80-as évek. Akkor lesznek meglepetés dalok. amit lehet, hogy nem szoktál hozzá, hogy ilyet gyülekezetben énekelnek. Bár már voltak már ilyen dalok, de hogy nekem nem tetszik, hogy ezt csináljuk. Jó van akkor. Most ez olyan, mint amikor ott van a tűzoltó, és megtörténik a sikeres mentés, kimenti a házból az embereket, és akkor utána valaki az utcáról megkritizálja a tűzoltót, nem volt rajta sapka. Megmentettük? Megmentettük? Megmentettük. Meg lett mentve? Meg lett mentve. Ja, úgyhogy tudod, a lényeg minket az érdekel, hogy kicsoda Jézus, és mit akar Jézus. És úgy akarunk gondolkodni egyre inkább, mint hogy Jézus. És Jézus el akar érni a szegényeket, a bénákat, a vakokat, el akar érni, úgyhogy mi is. Második pont, hogy megértsük, hogy ez nem rólunk szól. Ünnepelj, mint Jézus. Ünnepelj, mint Jézus. Most, amiket a mai ember ünnepel, az mind időleges. Oké, tehát a PIK Szegedet, meg a Szegedbetont, meg a mit tudom én kiket. Tehát súlyemelőt, a szegedi súlyemelőt, ki jó eredményeket ér el világversenyeken, meg kajakkenusokat. Tehát szeretjük ünnepelni az időleges dolgokat. Vagy a lottőtest. Tehát amik elmúlnak, vagy elfogynak. De higgyétek el, ez az épület, vagy akármelyik épület, ahol majd egy nap leszünk, vagy bármi. Tehát minden el fog múlni. Ezek a székek el fognak múlni. Az a ruha, ami rajtad van, az el fog múlni. Igen, az legalább vehetek újat, ugye? Tehát minden el fog múlni. Minden. De mégis emberek elveszítik a fejüket. Totál elveszítik az időleges dolgokért, amik el fognak múlni. És sőt, azt mondom, hogy igazából a világ megszégyeníti a keresztényeket abban a tekintetben, hogy ők mennyire tudnak örülni és ünnepelni az időleges dolgok felett, és mi meg az örök dolgok felett mennyire unottan, vagy mit tudom én, savanyú fejjel, vagy hogy egyszer egy pásztort kiakasztottam ezzel a kifejezéssel, puki arccal. Na jó, most nem ecsetelem. Hogy ez milyen. Ilyen. Mikor nem tudod beazonosítani, hogy ki volt, de valaki volt. Egy repülőn, amikor össze vagy zárva, sűrűn vagy egy buszon. Ja. Na mindegy, a lényeg az, hogy egy gyülekezetnek ünnepelnie kéne. És a 16. versben így folytatja, azt mondja, hogy Jézus így válaszolt. Ugye, ez az okos egyik vendég beszólt ilyen értelmetlent, és aztán Jézus így válaszolt. Egyszer valaki nagy vacsorát készített. Tehát buli van! Amelyre sok vendéget meghívott. Tehát ebben az időben, amikor bulit csinált valaki, az nem 6-tól 10-ig tartott. Vagy este 6-tól hajnali 4-ig vagy 5-ig. Hanem 3 napig, vagy egy hétig. Tehát a zsidók nagy bulis nemzet volt. Egy évben 3 nagy fesztivált rendeztek, vagy ahová minden zsidónak el kellett mennie. 3 évente adtak egy olyan tizedet, a törvényben volt egy olyan tized, amit csak ezekre a fesztiválokra költöttek el, tehát az ünneplésre költöttek el. És tehát, hogy ők egy bulis csapat volt. És a világ az sajnos lepipál minket. Lepipál minket, keresztényeket. Tehát a gyülekezet nem egy unalmas helynek kéne lenni, egy élettelen helynek kéne lenni, egy kiszámítható helynek kéne lenni, hanem nagyon is, tehát amikor összejövünk hetente, akkor itt végre énekeltünk együtt. A munkáján olyan kis ciki énekelni hangosan. Itt legalább kiengedhetem. Vagy mit tudom én. Tehát, hogy nyugodtan. Még ha rossz a hangod is, azért próbálunk hangosnak lenni a háttérre, hogy a melletted állod, ne zavarja az, ahogy énekelsz. Tehát képzeld el, hogy itt valami mandolinnal kísérnénk, senki nem merne énekelni, vagy hárfával. Nem, jó, hangos a zene, és akkor lehet hangosan énekelni. Mindegy, hogy jön az ki. Ja. Úgyhogy lehet énekelni, és éneklünk, és ünneplünk. Mert meg akarjuk ismerni Jézus, egy kicsoda Jézus, és tudni akarjuk, hogy mit akar. Tehát ezért vagyunk itt, nem önmagunkért. Ja, úgyhogy legyen az összejövetelünk, legyenek ünneplések. És méltán lehetnek azok. Tehát tudom azt, hogy néhány keresztény azt mondja, hát az ilyen zenére, meg tapsikolni, minden, én tisztelem Istent. Nem mindegy, nem mondok rá semmit. Ez nem tisztelet, hanem valami nagyon bénaság. De oké, lehet, hogy ő így éli meg. Csak nem mondja azt, hogy mi nem tiszteljük ezzel Istent. Ja, úgyhogy ünnepeljünk. A gyülekezetek, emberek azért nem tudnak ünnepelni, mert fogalmuk sincs, hogy kicsoda Isten. Tehát mikor arra gondolok, hogy ő már ismert, mielőtt én ismertem volna. És ő már tervezett velem, mielőtt én, nekem Isten fogalma még be sem fért a képbe. És ő már tudta, hogy mit fogok csinálni, és tervezett, és úgy igazgatta az életemet és a körülményemet, hogy ezek a dolgok mind összeklappoljanak. És egyszer találkozok ezzel, egyszer találkozok azzal, és ez mondja, az azt mondja, és megérinti a szívem is, és szinte tökéletesek az események, és összejátszanak. És ez mind Istennek a tette, Istennek a szeretete. Tehát távol voltam, de ő már hívott engem, mikor én távol voltam. Tehát ha erre gondolok, akkor mi az, hogy nem tudunk ünnepelni egy Istent? Ezt az Istent, ezt a személyes Istent. Bátran. Tehát bátran. Ünnepelni. Ja. Tehát Jézus lezárt minden temetést, ő nem ment gyászolni egy temetésre. Tehát olvasol a Bibliában egy történet a temetésről, hogy Jézus megjelent, ott nem volt. oda ment, és feltámasztotta a halottat. És így végig gondoltam, amikor ezen gondolkodtam, végig gondoltam, hogy én is már csináltam egy pár temetést, elég furcsán nézett volna, azt mondja, hogy tessék félreállni, tessék félreállni. Kelj fel! Lehet, hogy megvertek volna. A sírása, mi a lapáttal? Hát, ja, tehát, hogy tehát Jézus hatalmas dolgokat tett az életünkbe. Nem mások életében, az életemben. És a te életedben is. Harmadik, értsd úgy a dolgokat, mint Jézus. Tehát úgy érteni a dolgokat, mint Jézus. Az egy dolog, amire napról napra egyre jobban rájövök, hogy egyre több dolgot nem értek. Minél több dolgot próbálok megérteni, és megértek, annál több kérdés jut eszembe, merül fel. De ami nagyon fontos, hogy megértsük egyre jobban a szerepünket Isten tervében. Ez nagyon fontos, hogy lássuk a szerepünket. És például most, mit tudom, csak egy példa, férjek. Tehát fontos, hogy megértsük a szerepünket. Tudom, hogy nem egyszerű. Nem egyszerű. De fontos, hogy megértsük, hogy mi a szerepünk. Aztán ott van a másik. Két dolog van, amit meg kell értsünk a nőkkel kapcsolatosan. Férfiak. Két dolog van. Nem tudom, mi ez a kettő, de két dolog biztos van. Oké? Okay? Tehát fontos, hogy megértsük a szerepünket. Na, tehát azt akarom mondani, hogy sokszor az a probléma, hogy nem tudjuk, hogy mit kéne tennünk, és nem tudjuk, hogy kik vagyunk mi abban a helyzetben, abban a gépezetben, abban a képben, abban a tervben. Viszont Jézus elmagyarázza, és itt van a 17. versben. Azt mondja, amikor eljött a vacsora ideje, elküldte kit? A szolgáját. A szolgáját. Én Isten szolgája vagyok. Ez a szerepem. Isten szolgája vagyok. Isten szolgája vagyok. Nem, én a gyermeke vagyok. Igen, de Isten szolgája vagy. Gyermeke vagy, de szolga is. Tehát gyermeke vagyok, tehát gyermeki jogaim vannak, de szolgai felelősségeim. Megvan a jogom mindenre, mint Isten gyermekének, de a felelősségem az egyértelmű a Bibliából, Jézus szavaiból, hogy az ő szolgája vagyok. Jézus azt mondta, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak másoknak. Tehát ő is így gondolkodott. Ő volt az atya fia, egyetlen fia, de ő is úgy gondolkodott magára, hogy az ő felelőssége viszont az, hogy szolgáljon. Szolgáljon. És ez nagyon fontos, mert az egyik az, hogy szeretnék nektek köszönetet mondani, akik szolgáltok. Fantasztikus, amit csináltok. Tehát tényleg a gyülekezet nem lenne, ami nem tudnánk azt tenni, amit tehát szolgáltok. Az időtökkel, az erőfeszítésetekkel, a pénzetekkel. Tehát sorolhatnám a szolgálat. Gyerekszolgálat, üdvözlésszolgálat, szendvicskészítés, éjjelhajnánk. És így szomorú lenne bejönni, nem egy mosolygós arc várna bennünket az ajtóban. És örülnek, hogy jövünk. Nem azt mondja, hányan jönnek még, nincs is annyi székünk. Ja nem, megjött még négy ember, na ki kell rakni még egy sort. Ugye a teremrendező csapat. Többen már nem jöjjenek meg, akkor már ki kell rakni még egy sorszék. Oké, vagy a hangosítás, vagy a zeneszolgálat, vagy sorolhatnánk, a takarítás. Elképesztő fontos részek. És ezt Isten szolgáit teszi, és köszönöm. Köszönöm én, mint a pásztor, de a nevetekben is megköszönöm a többieknek, mert ezt nem felém teszitek, Isten felé teszitek, meg egymás felé, meg azok felé, a bénák, a szegények, a vakok, hogy amikor bejönnek, akkor egy olyan gyülekezet legyünk, ahová az emberek szeretnek eljönni. Ugye ez a gyülekezeti látásunk, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, ahol emberek szeretnek lenni. Mindegy, hogy milyen hitük van, vagy világnézetük, tök mindegy. Az a lényeg, hogy szeressenek itt lenni, és élvezzék az itt létet. Ja, úgyhogy köszönöm. Köszönöm. És ez azt jelenti, mivel teszitek, hogy értitek a részeteket. Értitek. Akik nem szolgáltok még, csatlakozzatok be. Hogy Zoli is mondta, lehet becsatlakozni. Az üdvözlőkhöz, bár már nagyon sokan vannak, őket már hagyjátok békén, belustulnak, hogy még többen lesznek, de lehet szendvicset készíteni, lehet egy gyerekszolgálatba virágot kérdezitek meg, teremrendezésben Dani egyedül van, tehát neki kéne segítőkéz, takarításban is biztos vagyok benne, hogy kell segítőkéz. Tehát a hangosításban, vagy a számítógéphez, ha értesz a számítógéphez, tudsz dolgokat csinálni, akkor Gábor epedve vár téged, hogy felfedezze, hogy mit van, vagy mit tudsz, vagy mit lennél hajlandó megtanulni. Tehát van bőven hely. Szolgálj, állj be, mert Isten szolgálja vagyunk. És hát nekem nincs időm szolgálni, mert tök elfoglalt vagyok. Figyelj, tudom, hogy elfoglalt az életünk, de azok, akik szolgálnak, ők mind elfoglaltak. tehát elfoglaltak vagyunk mindannyian. De nem akkor szolgálunk, amikor nem vagyunk elfoglaltak, hanem mellett is. Úgyhogy mit kell egy szolgának tennie? Azt, amit az Úr parancsol neki. Nagyon egyszerű. Tehát mit kell tegyen egy szolga? Amit az Úr parancsol neki, az Ura, a mestere. Tehát én nem láttam még egy szolgát se oda menni az Urához, hogy figyelj, főnök, most elmondom, mit kéne csinálnod. Na jó? Tehát nem így működik. Kicsit visszás lenne. Oké, tehát folytatjuk ezt a verset, mert csak a feléig jutottunk el, szokás szerint. Amikor eljött a vacsora ideje, elküldte a szolgáját, ezt üzente vele a meghívottaknak. Jöjjetek a vacsorára, mert már mindent, mit csináltam? Elkészítettem. Oké, tehát a szolgának az első számú feladata a történet szerint ez volt, hogy menjen és mondja el a hírt az embereknek, hogy van egy kész vacsora. Van egy kész vacsora, van egy buli, ahová lehet jönni mindenkinek. Tehát készen áll. És ez az üzenete a meghívónak, hogy készen áll a vacsora. Mindent elkészítettem, vagyis mindenki lett fizetve. Ez egy ingyenes vacsora. Lehet jönni. Lehet jönni. Lehet jönni. Magyarul kifizettem az árat. Ez Jézusnak az üzenet, hogy kifizettem az árat. Nem kell itt melózni azért, hogy te bekerülj erre a vacsorára. Mert meghívásod van rá. Neked csak el kell jönni. El kell jönni erre a vacsorára. És ez a szolgának az első számú dolga az ez, hogy készen van minden, csak jönni kell. Tehát minden elvégeztetett, ahogy a dalban volt. Elvégeztetett. Oké? Tehát te és én, mi vagyunk Isten szolgája, és ez a dolgunk. Ez a dolgunk, az első számú dolgunk, hogy az Istentől távol lévő embereknek beszéljünk Jézusról. Beszéljünk nekik Jézusról. Beszéljünk a keresztről arról, hogy békességük lehet Istennel, hogy el vannak választva Istentől, de Jézus kifizetett mindent. Oké? És ez, tehát belépő ez nagyon drága, de nem neki kell kifizetni. Tehát belépő ez drága volt a bulira, de ki van fizetve. És a Mihály hívásunk szolgaként, hogy gyertek. És egyébként pont emiatt élünk meg sok csalódást. Isten szolgálj. Mert hívunk embereket, hívjuk őket, és mi történik? Bénábbnál kifogások miatt nem jönnek el. Nem? Bénábbnál kifogások. Alapvetően három kifogás van, itt van, a sztoriban benne van, 18. vers, de azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt mondta a szolgának, szántóföldet vettem, oda kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki a gazdádnál. Oké, ez a pénz problémája volt. Pénz probléma. Oké, mert tehát akkoriban, de még ma sem az van, hogy veszek egy földet, de még nem néztem meg. Tehát megnézem azt a földet, mielőtt kifizetem a pénzt érte, nem? Tehát hülyeség. 19. vers. A másik ezt mondta, 5 pár igavonó ökröt vettem, és éppen most megyek kipróbálni őket. Kérlek, mentsd ki a gazdádnál. Ez is hülyeség. Ki vesz 5 pár igavonó ökröt, úgyhogy nem nézi meg, és nem próbálja ki? Mi van, hogyha halott ökröket vett, nem? Tehát nem. Tehát nem, előre megnéz, de ez is hülyeség. 20. vers, egy harmadik ezt üzente. Éppen most házasodtam, ezért nem tudok elmenni. Na, ez jogos. Ez jogos. De a többi, az... Na, jó van. Tehát alapvetőleg háromféle kifogás van, legalábbis három forrásból jön, és ez igaz azokra, akik nem ismerik még Jézus, hogy miért nem jönnek el a gyülekezetbe, vagy miért nem kezdik el követni Jézust, de igaz a keresztényekre is, akik már itt vannak, tudjátok, járnak gyülekezetbe, de nem követik Jézust. Három terület. És az első, ez a pénz. Az első, ez a pénz. Tehát a pénz szeretete miatt nem követik Jézust. Nem fog ebbe belemenni, prédikáltam már többször róla. A második terület munka és kikapcsolódás. Itt ez az ökrös sztori. Tehát túlságosan a munka és a kikapcsolódás függői. Sokat kell dolgozzak, ott kell legyek, meg kell csinálnom, nem bírják otthagyni, hazahozzák, vagy van valami olyan hobbi, amit muszáj csinálniuk, éjjel-nappal, amikor nem dolgoznak. Tehát ez főleg férfiak hajlamosak erre. A harmadik terület a kifogásokban, miért nem követik Jézust. Ez a kapcsolatok. Tehát sokszor egy kapcsolat tart vissza attól valakit, hogy nem követi Jézust. Vagy egy remélt kapcsolat. Láttam olyat, hogy valakit attól tartott vissza egy kapcsolat, hogy nem adja át az életét Jézusnak. Tehát nem az, hogy hívő volt és visszatartotta őt, hanem nem adta át az életét Jézusnak, mert egy kapcsolat miatt. Itt fog szólni, el fog hagyni, mert tudom, hogy ő utálja Istent. Én meg érzem, hogy hív, de nem merem, mert akkor mi lesz velem, egyedül maradok, stb. Tehát ezek a sztorik ott benne a szívben játszanak, és nagyon valósak. Nagyon valósak. Ja. Úgyhogy kifogások vannak bőven. Vagy volt már olyan veletek, hogy megígértek, hogy eljönnek, és nem jött el. Itt várod, megígérte, és várod, és már lefoglaltad magad mellett a helyet is neki, azt egy rohadt telefonhívás nem tud. Nem jön, vagy valami közbért. És nem jön el. Tehát ez csalódás. És akkor jön valami hülye sztorival, és már a 6. hete ugyanazt mondja, 6-szor elaludt már. Délután 4-kor. Érted? Tehát, hogy valami hülye kifogás, amiről tudod, hogy jó, nem fogom földbe dorongolni miatt, de azért sajnálom, hogy ennyire hülyének néz. Tehát azt hittem, hogy több van a kapcsolatunkban, mint hogy ennyire hülyének nézzen. De hogy ilyenek vannak, de szolgák vagyunk. És a szolga dolga az, hogy fogja az embereket, és hívja be. Hívja be a gyülekezetbe. Hívja be erre az ünnepségre. Elhozzák a bulira, és fogni az embereket, és elhozni, és fogni az embereket, és elhozni, és fogni az embereket, és elhozni. Nem az én kényelmem, hanem az ő elhívása. Félretenni az én kényelmemet, és menni arra felé, amerre Isten hív engem. Mert ez nem rólam szól. Oké? Pont ezért, mert ez nem rólam szól. 4. Utolsó pontunk. Kezdeményezni, mint Jézus. Kezdeményezni, mint Jézus. Ugorjunk csak egyet. Példabeszélek 18:22. Aki jó feleséget keresett magának, nagy kincset talált, mert az örökkévaló jó indulata volt iránta. Kezdeményezés. Oké, tehát férfiaknál. A férfi keresi a feleséget. Aki jó feleséget keresett magának, nagy kincset talált. Oké, tehát jó, ez nagyon fontos, hogy jó feleséget. Mert lehet feleséget találni, csak jó-e? Nyilván, milyen a jó feleség? Máskor, máshol, jó? De hogy nyilván Krisztus legyen az első számára. Akkor egy jó feleség lesz. Mert akkor, hogy fog gondolkodni, hogy ez nem rólam szól? Vagy akkor van esély, hogy formálódjon abban, hogy ez nem rólam szól? Mert ha nem Krisztus az első az életében, akkor felejtsd el, akkor minden róla fog szólni. És akkor meg vagy lőve. Apukám, anyukám, meg vagy lőve akkor. Akkor inkább legyen magányos. Ja. vagy egyedülálló. Ja. Na, de hogy tehát emlékszem, tehát én is kerestem. Úgymond nem az, hogy most meg kell házasnom, kerestem, hanem amikor megismerkedtem Virággal, felkeltődött bennem az érdeklődés iránta, és úgymond kezdeményeztem felé. Tehát ez a keresés, ez a kezdeményezés. Hogy kifejeztem a tetteimmel, vagy a szavaimmal, hogy nálam több van az én szívemben iránta. Mikor őre gondolok, és tehát a többi lányhoz képest. Tehát kezdeményeztem. És tehát miért tettem ezt? Miért tettem ezt? Azért kezdeményeztem felé, mert láttam benne az értéket. Láttam benne az értéket. Tehát kezdeményeztem, mert láttam benne az értéket. És ezt kell tegyük az emberekkel is. Tehát azok az emberek, akik még Isten királyságán kívül vannak. Hogy látnunk kell azt az értéket, amit Isten is lát bennük. Abszolút. Tehát értékes emberek, akikért ő az életét adta és a vérét adta. És arra vagyunk elhívva, hogy menjünk utánuk és kezdeményezünk. 21. vers. A szolga visszatért urához, és mindezt elmondta. Jött vissza a kifogásokkal. A házigazda ekkor megharagudott. Nem, Isten sose haragszik meg. Dehogy nem. Ahol van szeretet, ott van harag. A harag az a szeretetnek az egyik arca. Csak gondolj, arra van gyereked, hogy mit érzel, amikor bántják a gyerekedet, vagy veszélyben van, és valaki veszélyezteti. Akkor haragot érzel. És jaj annak, aki bántja a gyerekemet. Ja. És azt mondja, a házigazda akkor megharagudott, és megparancsolta a szolgának. Felejtsétek el őket, és tartsatok biblia tanulmányokat. Felejtsétek el őket, akkor lesznek házi csoportjaink, és jól fogjuk egymást érezni. Nem, felejtsétek el. És olyan bibliaiskolát csinálunk, ahol majd kitaláljuk, hogy most Isten rendelt el előre, hogy ők most így válaszoltak, vagy szabad akaratukba döntötték-e. Nem, felejtsétek el őket, mert bakfitty. A lényeg, hogy felejtsétek el őket. Kifogásoztak, forogjatok most már akkor magatok körül. Érezzétek jól magatok. Jó lesz. Jó lesz. Különben is. Minek jöjjenek annyian? Nem, mert ha nem maradunk kicsi gyűlő, akkor már egy idő után nem fogjuk egymást jól ismerni. Úgyhogy maradjunk csak kicsi, nem kell, hogy többen jöjjenek. Eldugjuk a székeket. Nem adunk több adakozást, hogy több széket tudjunk venni. Nem. Maradjunk csak kicsik. Sokkal családiasabb lesz. Nem. Jézus nem így gondolkodik. Elég egyértelmű. Itt van a hozzáállás, figyelj. Azt mondja, siess! Visszautasítottak? Akkor siess. Siess, és hozd be a város utcáiról, tereiről. Kiket? Na megint hova tértünk visszad? A szegényeket, a beinákat, a vakokat, és a sántákat. Tehát valahogy Jézus mindig visszatér ezekhez. Ezekhez az emberekhez. Akiknek szükségük van. Óriási szükségük van. Mindig visszatér hozzá. Menj és hozd be azokat, akik nem olyanok, mint te. Gyerünk. Hozd be azokat, akik nem olyanok. Tehát, és ezt kell fölfogjuk. De már többet mondtam, mint kellett volna. De ezt kell fölfogjuk, hogy ott van az univerzum teremtője. Sokkal ügyesebb, sokkal okosabb, hihetetlen bölcs. A bölcsesség nálam azt jelenti, hogyha most ilyen földire lefordítom, hogy a legtökéletesebb véget, a legtökéletesebb eszközzel végzi el. Ez a bölcsesség, Isten bölcsesség. Hogy én nem tudok már hozzátenni, vagy nem tudnám jobban keverni a zsugát, vagy a körülményeket az egész világegyetembe, hogy ez a dolog, ami megtörtént, az úgy történjen. Na mindegy, a lényeg. Az univerzum teremtője nem véletlenül helyezett abba a lakókörnyezetben, ahol laksz. Nem véletlenül vagy azon a munkahelyen, ahol vagy. Nem véletlenül ismered azokat az embereket, akiket ismersz. Nem véletlenül élsz abban a családban, amiben élsz. Nem véletlenül azok az emberek, a szomszédaid, akik. Ezt ő csinálta. És észre kell vegyük. Észre kell vegyük, és fel kell fogjuk a szerepünket, és el kell kezdjünk úgy gondolkodni, hogy Jézus. mert egyre inkább nem abban kell gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk nagy szolgálatokat megszervezni, hogy szolgáljunk az emberek felé, hanem egyre inkább körül kéne néznünk, hogy kik vannak magunk körül. És szolgálni feléjük. Tudom, hogy ez egy kicsit nehezebb, mert nem a pásztor vagy valaki szervezi meg számomra a szolgálatot, amiben belépek egy szerepbe, másfél órára, aztán kilépek és vissza az életembe. Nem. Itt belépek, és ott vagyok 24 órát, vagy nem tudom hány órát, mert ez az életem, és ez vagyok én. És az az ember, akivel együtt vagyok, az engem láthat. Nem amikor egy gyülekezetet képviselek valahol, és lát engem másfél órát, és aztán eltűnök, és aztán megint megjelenek. És akkor van egy ilyen gondolkodás, hogy ők szolgálnak felénk, mi meg vagyunk a csóresz, nyomeszek, és segítenek bennünket. Hanem kik vannak körülöttem. Nem véletlen, hogy kik vannak körülöttem. És Istennek terve van velem. És azért vagyok ott, mert el kell mondjam nekik, hogy távol vagytok Istentől. De van egy hely, a menny, ahol helyetek van. És minden el lett készítve. Minden el lett készítve. És Jézus eljött, hogy meghajjon érted, hogy kifizesse helyeted ezt a jegyet. Kész. Kész. Még azt is merem mondani, nem azért vagy ott, hogy pénzt keres. Habár kell az a pénz, hogy meg tudjál élni, de a legelső és legnagyobb kép azért vagy ott, hogy elérd azokat az embereket. De ez nem azt jelenti, hogy a munkahelyet prédikálj. Hanem majd erről fogunk beszélni és tanulni, hogy hogyan élhetek el embereket a munkahelyemen, hogyan élhetek el embereket a szomszédságomban, úgyhogy nem extra szolgált időket teszek be, hanem csak élem nyitottan azt az életet, amin van. Ja, úgyhogy van egy sürgetés. Van egy sürgetés. Tehát figyelj, család evangelistája vagyok. Tudom, hogy sokan azt mondják a kereszténységben, hogy senki sem proféta maga házában, de ez azt jelenti, hogy nem arra lettem elhívva, hogy karácsonykor üzenetet prédikálják a családtagjaimnak. Hanem az, hogy rendelkezésre álljak, hogy segítsek, és ott legyek az életükben, amikor szükségük van rám. Mert ott nem a számra van szükségük, hogy nagy szavakat mondjak, hanem az életemre. Tehát ezért mondja azt, hogy senki sem proféta, tehát aki beszél a maga hazájában. Ja, 22. vers, később a szolga jelentette: Uram, megtettem, amit parancsolt, de mindig van szabad hely. Meddig kell hívnunk, amíg haza nem visz minket az Úr? Meddig kell még hívnunk? Meddig? Dani, meddig? Végig, amíg van hely. Ugye? Hát buli van. Van még hely. Van hely. Van hely. Van hely. És megyünk. Megyünk nagyobb helyre, lesz több istentisztelet, nem tudom, tehát van hely. Lehet jönni. Lehet jönni. Alapítunk még gyülekezeteket vidéken is, mert buli van. Buli van. És iszonyat szenvedély van ebben a fickóban, jó látni, 23. vers, akkor az Úr azt mondta: menj ki az országutakra, tehát még mindig küldi, mert azt akar, hogy van még hely, hát jöjjenek. Menj ki az országutakra, az ösvényekre, sürgesd az embereket, hogy jöjjenek be, azt akarom, hogy megteljen a házam vendégekkel. Van még üres szék. Isten azt akarja, hogy ez a ház megteljen vendégekkel. Azt akarja, hogy telt ház legyen. És teljesen meg vagyok nyugodva, tehát nem aggodalom miatt, hogy van üres szék. Mert hiszem, bízok Isten munkájában, bízok a Szent Szellem munkájában, bízom abban, amit Jézus mondott Máté 10:18, hogy ő építi az ő gyülekezetét. Ő építi. De van egy teher. Van egy teher. Az alapján, amit mond a Bibliában, hogy tehát nem lehet más várakozásunk, csak az, hogy telt ház legyen. Mert ő is így gondolkodik. Úgy gondolkodunk, ahogy Jézus gondolkodik. Ja, úgyhogy ez azzal is jár, hogy tegyük félre a kényelmünket. És tudom, hogy meg szoktuk nyomni a karácsony, meg szoktuk nyomni a húsvétot, meg szoktuk nyomni az anyák napját, de igazából minden alkalomra úgy készülünk, hogy vannak vendégeink. Minden alkalommal prédikálom az evangéliumot, többször is. Mai alkalommal is már kétszer elmondtam. És hallják az emberek az evangéliumot. És hogyha elhisz valakit, akkor biztos lesz benne, hogy hallani fogja az evangéliumot, és lesz hívva arra, hogy hozzon egy döntést. Jaj. Úgyhogy lehet, hogy azt gondolod, hogy hát én azért ebben nem vagyok túl jó, nekem nem megy ez a meghívás dolog. De mindjárt imádkozunk egy perc, és imádkozunk. De gondolj bele ebbe, most egy fiktív sztori, játszunk a gyerekkel, az udvaron nyitva a kapu, kigurul a labda az útra. Teherautó a távolba jön, és látom, hogy a gyerek megy a labdáért. És nem látja, hogy jön a teherautó. Mit teszek? Azon gondolkodom, hogy hát, én nem vagyok ebbe túl jó. Inkább rábízom a profikra, akiknek van ajándékuk hozzá, hogy odaérjenek időbe. Vagy fölhívom a 107-et, vagy mit tudom én. A pásztort fölhívom, igen, vagy a katasztrófa védelmet, mert katasztrófának látszik a helyzet. Majd ők elbánnak a helyzettel, és hátradőlök. Majd ők megcsinálják, vagy majd segítenek. Vagy azon gondolkodom, hogy hát valakit elütnek, valakit nem, kinek milyen sors, az úr tudja. Az úr tudja, nem? Tehát, és ahogy az úr rendelte el, végignézem. Majd lesz valahogy, hát még nem ütött el. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Majd valami más csoda történik. Tehát, előtte majd valami cserép leesik a tetőről, azt fejbevágja, és akkor csak elájul, és nem ér ki az útra, vagy mit tudom én. Tehát nagyon szellemi vagyok. Hiszek a csodákban. Nagy a várakozásom, hogy az én erőm nélkül bármi is történni fog. Ja, tehát... Vagy nem. Letérdek, és imádkozok, és kiáltok Istenhez, hogy történjen valami. Nem. Mindezt csinálom. Üvöltözök magamból, hogy ki kéne hívni a rendőrséget, de nem tudom kihívni. Üvöltök torkom szakadtából. Imádkozom közben, hogy Uram, tegyél 10-szer olyan gyorsan, mint amilyen vagyok, de meg akarom menteni a gyerekemet. És megyek, mint a güzű. Tök mindegy, hogy képes vagyok rá, nem, alkalmas vagy nem, de meg akarom menteni. És erre hív minket Isten. Hogy azok az emberek, akik ott vannak a környezetünkben, mentsük meg őket. Ő a megmentő, de hozzuk olyan helyre, ahol találkozhatnak ő vele. És ilyen hely egy gyülekezet, vagy ilyen hely egy beszélgetés, ahol tudtok beszélgetni ezekről. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy egyáltalán szolgáid lehetünk, a gyermekeid lehetünk. És az imánk az mai nap, hogy olyan emberek legyünk, akik tényleg arra törekszenek, hogy egyre jobban megismerjenek téged. És törekszenek arra, hogy megismerik azt, hogy te mit akarsz. És atyám, tenni akarjuk azt, amit mondasz. Nem úgy akarjuk kezelni azt, amit te mondasz, mint egy vélemény, ezt is meghallgattuk, teszem valahová, hanem a parancs. Atyám, törd össze a szívünket. Törd össze azokért, akik nem ismernek téged, és ott vannak a környezetünkben. Gyújts tüzet a szívünkben ezekért az emberekért. Szeretünk téged, Jézus, és köszönjük, hogy te vagy a megmentőnk. Ha úgy vagy itt, hogy még nem a megmentőd, és nem az urad, akkor hozd meg ma a döntést. Ne várj tovább. Mire várnál? Hozd meg a döntést. Bízd rá az életed Jézus Krisztusra. Menj át a halálból az életre, hogy végre elkezdődjön az élet. A halálban semmi nem változik. Az életben meg minden megváltozott. Úgyhogy bízd rá az életed, és hogy rá akarod bízni, mondd ezt a szívedben, ő felé, fejezd ki szavakkal, valahogy így, Jézus, akarlak. Akarlak, Jézus. Azt akarom, hogy te legyél az én Uram, Királyom, megmentőm. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Hogy helyettem kifizetted ezt a drága árat, hogy részem lehessen ezen a vendégségen, ezen a vacsorán. És köszönöm, hogy csak jönnöm kell. és jönni akarok ma. Ott akarok lenni. Félredobok minden kifogást, és ott akarok lenni. Mert buli van. Nálad buli van. És hogyha ezt elmondtad, hogyha ez van a szívedben, és ezt elmondtad Jézusnak, akkor mondd el valakinek, akit ismersz közülünk, akiben megbízol, mondd el bátran, hogy ma rábíztam Jézusra az életem. Mondd azt, hogy jövök a buliba. Mondd annak a valakinek, hogy én ott leszek azon a vacsorán. Ja, úgyhogy Uram, kérünk, hogy töltsd meg ezt a házat. Hozz el embereket, bénákat, vakokat, szegényeket, szerencsétleneket. Pont olyanokat, mint aminek mi voltunk. Te hozd el őket, Uram, és használj ebben bennünket. Jézus nevében, ámen. És gyere, Zsuzsi.